Na, jó estét kívánok mindenkinek!
Jó estét!
Üdvözlök mindenkit! Ez a szép nyári estén. Most nyitottam ki, egy kis levegő legyen. Ja, ajtót? Nincs ajtó van, csak titeket nem zavarok. Zavart titeket a hang, vagy a... Egy kicsit hagy legyen levegő, hogy aztán majd becsukjuk. Na, hát a ma esti óránk a Messiása címe. És ez részben első hallásra kapcsolódik az előző témához, a bűnbüntetés, jótett jutalom témához. Az emberekben általában a messiás az valami fajta jutalom képpen van rögzülve a fejükben. És ugye itt a zsidó messiásnak a fogalmát fogjuk tisztázni. A messiásról, mint olyanról sokat lehet hallani, de általában nem zsidó, vagy kevésbé zsidó kontextusban, hanem inkább csak áttételesen zsidó kontextusban, hogy a keresztény messiás, aki mellesleg zsidó volt, az arról hallunk, de hogy mit is jelent a zsidóknak a messiás, erről kevesebbet lehet hallani. Pedig ez egy nagyon lényeges része a zsidóságnak, és ugye a Kabala is kifejti, hogy ez ennek mi a jelentősége. Ugye, hát ez is tisztázzuk, hogy a messiás az egy, tulajdonképpen mit várunk a messiástól. Tehát, hogy ismétlek ezt a viccet, hogy a rabbi beszél arról, hogy jön a messiás, hogy minden pillanatban eljöhet. És akkor azt mondja az egyik zsidó, a másik, hogy hallottad, mit mondott a rebe, hogy a messiás már mindjárt itt van. Azt mondja, hát nézd, hát annyi mindenen túl vagyunk. A spanyol inkvizíció, pogromok, minden nemzedékben üldöztek minket, kozák, holokauszt, mindent, a messiást is túl fogjuk élni. Vagy a másik vicc, hogy a faluban van-e valaki, aki az a feladata, hogy a padlásra fölmegy, padláson kell lenni, a zsinagóga padlásán, és ott a kis lyukon kinézni, hogy ő jelentse, hogyha megérkezett a messiás. Ez a feladata, hogy ő lesben áll, hogyha jön a messiás, akkor szól. És hát megüresedik ez az álláshely, és hát keresnek egy új jelentkezőt. És hát többen jelentkeznek, végül jelentkezik valaki, és hát a rabbi megbeszéli vele a feltételeket. És ugye neki hát ez az állás abból áll, hogy itt folyamatosan a padláson kell lenni, figyelni kell az eseményeket, hogyha jön a messiás, akkor szóljál. Jó, és akkor milyen fizeték, milyen juttatása jár, ez egy havi 70 ezer forint. Azt mondja neki, de hát rabbi úr, ez egy borzasztó alacsony fizetés. Azt mondja, valóban ez egy alacsony juttatás, de ez egy biztos állás. Na, szóval ez egy fontos tiszta. Hát ez a lényeg, ez egy hosszú távú állás. Igen. Tehát... Igazából ez tényleg itt a kérdés, hogy mi az a messiás, és először tisztázzuk ezt, és aztán megpróbáljuk ezt, hogy kabbalisztikusan milyen jelentőség. Tehát először is a messiás, mint olyan, a zsidó hagyomány egy két részre osztható a messiási kor, a messiási éra. Ezt mondják magyarul, hogy éra? Messiási éra két részre osztható. Van az a természetes része, ami egyszerűen annyit jelent, hogy jön egy zsidó király, tehát mondja, egy zsidó vezető, aki a zsidó népet jó útra tereli, visszavezeti a valláshoz, fölépíti a harmadik szentélyt Jeruzsálemben, a zsidók visszaköltöznek teljességben Izraelbe, és hát mindenki jóval foglalkozik, a világ jó lesz, nem lesz már az emberekben rossz, és tényleg minden ember egymás javát fogja keresni, és az örökkévaló megismerésével fognak foglalkozni az emberek. Hát ez a messianisztikus korszaknak a leírása. Csodák ehhez nem kell, hogy történjenek, azon a túl, hogy az emberek megjavulnak, ami önmagában az a csoda, de más ilyen fantasztikus csoda nem történik itt, hanem ez egyszerűen a világ valóban jóvá lesz, és ez egy új korszak áll be a világtörténelemben. És ez egyben jelenti a zsidó nép megváltását a diaszpórából, Hát abból, hogy a zsidók most visszakerülnek a Szentföldre, és fölépülve a szentély, és egyben a világ minden népének egyfajta ilyen szellemi új korszakot hoz el. Ez az első lépés, és aztán van egy másik, ami kevésbé tisztázott, de ugyanígy része a zsidó hitnek, hogy egy ponton pedig ezek után a halottak föltámadnak, és ekkor kezdődik egy olyan korszak, ami viszont már tehát csodákkal teli, mert önmagában, hogy a halottak föltámadjanak, ez egy csodálatos dolog. Tehát föltámadnak a halottak, és beáll tényleg egy olyan állapot, amikor nem csak egyszerűen az emberek egymás javát keresik, hanem valahogy teljesen mindenben Isten érződik, és Isten tükröződik, és tényleg a világ fizikai marad ugyan, de számunkra elképzelhetetlen módon mindenben Isten tükröződik, mintha valami szellemi világ lenne. Ez a második korszak. Most tehát a zsidóknál a messiás eljövetele az nem egyfajta ilyen megvált bűneinktől, szenvedésével, mit tudom én, kiváltja a mi rosszasságunkat, annyit kell tennünk, hogy higgyünk benne, és nem ilyesmi, hanem sokkal kézzelfoghatóbb, ilyen bizonyos értelemben, tehát egyszerűen egy emberről van szó, aki egy zsidó vezető, aki a világot egy jó útra tereli. Illetve nagyon fontos, hogy a zsidó felfogásban a messiás eljövetele az nem a messiáson múlik, hanem rajtunk. Hát igazából azt mondjuk, hogy minden nemzedékben eljött a messiás, az igazából csak rajtunk múlik, valahogy a mi cselekedeteinkkel hozzuk el szinte a messiási állapotokat, amikor Isten úgy dönt, hogy na hát ezt most, hogy ennyi jót tettetek, akkor megmutatom a hatását ennek a sok jónak, és akkor eljött az ideje, hogy eljöjjön a messiás, hogy elhúzza a függönyt, és megmutassa nektek tetteitek eredményét. Tehát nem úgy, éppen arról van szó, hogy nem a messiás vált meg bennünket a mi rokkantságunkból, hanem mi hozzuk el azt az állapotot, amiről a messiás húzza le a fátlat. De igazából a mi munkánk, a mi történelmi munkánk eredményeképpen, azzal, hogy tettünk még egy jót, még egy jót, még egy jót, jön el ez a korszak. Tehát ezek alapvető fontos dolgok, amiket tudni kell. Most itt igazából az a kérdés, hogy amiből kiindulnánk, hogy ez miért annyira borzasztó fontos téma, ez a messiás. Tehát azt tudni kell, hogy a Maimonides összeállított 13 hittételt, Maimonides ugye középkori nagy zsidó filozófus, aki hát egyben orvos, híres orvos is volt, és híres jogász is volt, egy zsidó jogász, ő megírta az egész zsidó jogtárat egyedül, ezt azóta senki nem csinálta meg, fantasztikus, nagyon nagy művei vannak. És ő összeállította a 13 alaphittételét a zsidóságnak, mert ugye filozófus is volt, tényleg ők útmutatójának a szerzője, egy nagyon meghatározó zsidó bölcs, és összeállította ezt a 13 hittételt, amiben azokat a dolgokat foglalta össze, amik a legfontosabb alappillérei a zsidós vallásnak. Mint az egyisten hit, a Tóra isteni mi volt, a jutalom és büntetésbe vetett hit. Hát mindazokat a dolgokat Mózes proféciájának a felülmúlhatatlansága, azokat a dolgok, amin az egész épület áll. Ugye minden dologra azt mondjuk, hogy nagyon fontos. Mindenért szinte az életünket is áldozni kell, ha arról van szó. Tehát mint a szombat. Szombat nélkül zsidóság elképzelhetetlen. Valaki azt mondja, hogy a szombat az nem része a zsidóságnak. De a szombat az nem egy alappillére a zsidóságnak. Abban az értelemben, hogy a szombatot valaki nem tartja mondjuk, akkor ő még mindig, vagy nem hisz a szombatban, azt mondja, hát a szombat az abban én nem hiszek, attól ez nem dőlt össze az egész épület. Hibát követel abban, hogy nem hisz a szombatban, vagy nem tartja a szombatot, de nem dőlt össze az egész épület. Most képzeljük el, valaki mindent tart, csak egyszer nem hisz Istenben. Akkor ez mondjuk eléggé összedől az az épület. Mert ugye akkor itt az alapok nincsenek, nem tisztázottak. Ugyanígy, ha valaki minden, de hát a jutalom és büntetés szerintem nem létezik. Nem létezik felelősség a tetteinkért, nincs jutalom és nincs büntetés. Akkor megint csak az egész épület megrodja, mert az alapjaival van a probléma. Tehát ő azt gyűjtötte ki, hogy mik azok a dolgok, amik nem egyszerűen fontosak, hanem az alapjai, a tartó osztopai az egész zsidó hitvallásnak. És ebből összegyűjtött 13-at, ugyanilyen mondjuk a Mózes proféciája, hogy ez felülmúlhatatlan, Tehát nem jöhet egy próféta, és mondhatja a későbbiekben, hogy amit Mózes mondott, az jó volt, de most már másképp van. Amit Mózes mondott, annál nagyobbat nem lehet mondani. Ez is egy alapítétel, mert ha valaki ebben nem hisz, akkor megint csak összedől az épület. Tehát, akkor összegyűjtötte ezeket, és ezek között az utolsó kettő, amit a Maimonides felsorol, az a messiás eljövetelébe vetett hit, és az a halottak föltámadásába vetett hit. És a kérdés az, hogy ez miért annyira kardinális dolog, hogy ez az alaphittételek közé tartozzon. Tehát, ha valaki nem hisz benne, hogy van messiás, ez látszólag semmi, az én világon semmi nem változtat. Sem az ő vallásgyakorlással, sem az ő... Hát ez még valami kevésbé tűnik lényegesnek, mint akár a szombat. Tehát lesz messiás, vagy nem, ha meglátjuk. De miért feltétele ez a zsidó vallás alapjainak? Vagy lesz, vagy nem lesz. Most az, hogy kapok jutalmat valamiért, vagy sem, az abban az értelemben nagyon fontos, mert különben nincs meg a felelősség tudat. Tehát ezért az, hogy van jutalom és büntetés, azt megértjük, hogy benne van a 13 hittétel. De ez még valami plusz. Én hiszem, hogy van jutalom, de nem ilyen messiás formában. Most az, hogy a messiás az gyakorlatilag első látásra a jutalom egy formájának a megfogalmazása. Hogyha jó gyerekek lesztek, eljön a messiás, és akkor ez lesz a végső jutalmatok. Ez a ilyen első ránézésre, és ez nem világos, hogy ez miért annyira fontos, hogy enélkül nincsen zsidóság. A másik kérdés, majd aztán szabad engedhet mindenki a gondolatait, na most is csak el is mondhatja. A másik kérdés az, hogy a messiás ugye beletartozik, hogy a halottak feltámadása. De miért halottak feltámadása, ez önmagában egy kicsit bizarr dolog. Egyrészt most ez mire jó? Ha halottak feltámadni. Kicsit a földhöz ragadt álláspontot mutat. Mint hogyha olyan jó buli lenne ezen a földön élni, hogy itt azok a halottak már alig várják, hogy újra ide jöhessenek. Hát ezt nem mondhatjuk el, hogy ez annyira jó lenne. Ha hiszünk abban, hogy a lélek test nélkül is van, akkor úgy tűnik jobb buli léleknek test nélkül lenni. Nincsen korlátozva, nincsenek hasfájásai, nem fárad el, nincs agyának a térfogata, nincs meghatározva, mennyit tud megérteni, nincsenek emberi konfliktusai, de ez a fizikai korlátai nincsenek meg. Miért jó a lelkeknek, akik már egyszer innen elköltöztek, hogy visszamenjenek, egy ponton visszajöjjenek erre a földre? Most ez úgy lenne beállítva, hogy ez egy küldetés nekik, akkor megértjük. Egyszer lejöttek, most még egyszer feladat lejönni. De ez miért jutalom? Ez úgy van beállítva, a végső jutalom, hogy aztán visszajöhettek, és itt föltámadhattak. Köszönjük szépen, hát ez azért nem egy ilyen nagy jutalom. Hát képzeljétek el, hogy ez miért annyira jó, hogy a halottak feltámadnak.
Afrika éhezőnek visszajönni jutalom.
De a messiási korban támadnak föl, tehát nem ezek közé a szituációt kötünk.
Jó.
Tehát ha megkérdezik, miért olyan jó, igen, tételezzük.
De várj, akkor tételezzük fel, hogy a messiási, igen, mint ez éve van. Korlátai akkor is meg lesznek. Hiába messiási korra beszélünk, ez egy fizikai test lesz. Mi az a többlet, amit ez a fizikai test ad, ami a léleknek nincs meg nélkül? Messiási korban ő lélek, test nélkül nagyon szépen ellenne. Minek neki a testben erre visszajönni? Meg egyáltalán mire jó az, hogy a végső jutalom az itt a földön valósul meg? Hát nem lenne sokkal logikusabb, hogy hogy valami túlvilági a lelkek ott elvannak. Mire van szüksége erre az egész földre itt?
Kinek lenne az jutalom? A léleknek. De az nem nekem lenne jutalom, mert én a test és a lélek együttese vagyok. Tehát nekem az nem lenne jutalom, hogy a léleknek biztos sokkal jobb lenne.
De lehet, hogy sokkal más, egész más térben lenne ugyanúgy a lélek. Valószínűleg sokkal lehet, hogy jobban éreznek magad.
Hol lenne egész?
Én nem, mert én már porladok ott. Úgyhogy ő lehet, hogy jobban érezni magát egy másik
ne
testben.
Ne a lélek, tehát azt mondta, hogy te nem a lélek vagy, hanem te a lélek a testben vagy. Szóval neked a jutalom, az a, igen, valóban van egy ilyen midrás, amit rátapintottál, egy ilyen magyarázat, ami azt mondja, hogy volt egyszer egy király, és annak volt egy gyönyörű kertje. És keresett bele dolgozókat. És ezt a fényt ablakot csukjuk be. És akkor a... Köszönöm szépen. És akkor ezt lehet, hogy a légkondit bekapcsoljuk, mert nekem nagyon melegem van, nem tudom nektek is. Meleg. Az ajtó... Jó. Köszönöm szépen. Igen. Szóval, hallgatottunk?
Ott, hogy egy ilyen történet, hogy egy gyönyörű...
Igen, kertje. És keresett oda munkásokat. És akkor hát az volt a probléma, hogy itt lopni fogják a szép virágokat. És ilyesmi. És akkor azt csinálta, hogy felvett egy sánta és egy vak munkást. A sánta nem tud messzire menni a lopott virággal. A vak meg nem látja, hogy melyik virágot kell ellopni. Erre mit csinálta? És ezzel így megoldja a problémát. És erre mit csinálta két? A sánta meg a vak. A sánta nyakába vette, nem, a sántát nyakába vette a vak, és így igaz a nagy, igen, narancssárga gomb, igen. Köszönöm szépen. A sántát nyakába vette a vak, a vakába vette a nyak, nyakába vette a vak, és így cselezték ezt a dolgot. És amikor a király aztán meg akart őket jutalmazni, vagy büntetni, azt mondja, jó, tessék, akkor nem tudlak téged külön megbüntetni, téged külön. Tessék visszajönni, üljön megint a nyakába a sánta a vaknak, és így. És akkor ugyanez a test és a lélek, hogy ezért az a végső állapot az ez. De ez még mindig nem magyarázatod. Mert tehát egyrészt itt nem büntetésről van szó, másrészt nem teljesen igaz, amit mondasz, hogy te a test, lélek a testben vagy. Te azt látjuk, hogy a tested nem örök életű. A testnek önmagában nincsen értéke. A léleknek viszont van. Tehát az azt jelenti, hát nem tudjuk, de hisszük. De a lélek, a léleknek van, és ilyen szempontból akkor persze te most jelenleg lélek a testben vagy, de amikor a testre elpolod, akkor mi marad belőled a lélek? Akkor igazából a testednek nincsen látszólag jelentősége. Mert te akkor már csak a lélek vagy, nem... Tehát igenis, te a lélek vagy, tehát... Most egy olyan lélek vagy, aki egyben testben is van. Aki egyben egy test.
Arról hogy ugyanaz a lélek valamikor, valamilyen formában, egy másik testben... Tehát ez nem rögzül hozzám. Amíg nálam van, addig mi ketten, vagy ez a két összetevő vagyok én, és...
Nem.
A testi kérdezted
félreértés. Hát a lélek maga egy másik testben is megjelenhet, de az már nem pontosan ugye ez a lélek. Tehát az egy kicsit más lélek.
De akkor az én lelkem már nincs meg.
De megvan.
Átalakult.
Nem, most hagyjuk ezt a lélek vándorlást. Tehát a te lelked, most hagyjuk, hogy ez még egyszer le vagy, nem?
Igen.
A te lelked, az te vagy. Amikor testben vagy, akkor egy testben lélek formában. Amikor test nélkül, akkor csak lélek. Akkor mi értelme, hogy ez visszajön a testbe? Hát ez a másik kérdésünk.
Mit jelent az, hogy a te lelkeden szárad?
Mi?
Van egy ilyen mondás.
Nem tudom, mit jelent?
Hát ezt kérdezem én, hogy eszembe jövő, hogy a te lelkeden szárad.
Hát még sok ilyen mondás van lélekkel, ezeket most nem tudjuk megfejteni.
Én szerintem ezek szimbólumok, ezek a messiás is, meg a jutalom, meg bűn. Nem lehet,
és hát akkor hogy vagyunk? Tehát van egy lélek, meghal a test, a lélek marad, de hát akkor mindig csak ugyanaz, csak valami, ahogy mondod. Tehát hogy születik, vagy hogy támad fel, vagy miért pont olyan testben, vagy mikor, meg hogy van
akkor? Hát ez a kérdés.
Na hát ezt várom.
Más fekvőadásban
várom.
Akkor most igazából következő kérdés, ami elvezetett ide, azt kéne igazából tisztázni, hogy egyáltalán miért jó a léleknek, hogyha lejön erre a földre. A lelket alapvetően, hogyha most test nélkül van, a lélek test nélkül nem korlátozott. Mit csinál a lélek test nélkül? Megelizik el végre, vagy én ezért nem viccelek. Hát mit csinál a lélek? Nincsen semmi fajta
korlátozás.
Mit csinál egy ember? Kérdezem tőled. Mit csinál egy ember testben? Egy lélek a testben? Mit csinál?
Él.
Fejtsük le. A lélek is. Ezt én is válaszolhatnám. A lélek test nélkül él. Akkor miben él egy lélek a testben?
Hát egy ember esetében ugye, amikor életre kell mondjuk a lélek, a testet kap akkor a lélek, megszületik, akkor ugye gyerekként elkezd az életét, és idősként meghal.
Akkor bontsuk le, most szeretnéd egy marslakónak elmagyarázni, hogy miben él egy ember. Mit jelent ez, hogy éljen? Mit csinál?
Reggel
tapasztal.
Oké, okay, nagyon jó. Tanul, reggelizik, ebédet.
Nő, tapasztal.
A nő azt ő nem csinált, az értelme, hogy az egyikben se, tehát, hogy növekszik, meg abban is, hogy nő és nem férfi. Ezt nem ő csinálja, ez egy ténykérdés. Mit csinál a lélek a testben? Mit csinál? Eszik, vacsorázik, nem életet él.
Mit csinál a lélek? Csinálja?
Mit? Hát persze, a léleknek nem csinálna a test semmit, az ott rohadna a földben.
Dolgozik a növekedés.
Azt magától megy, az nem ő csinálja, az nem egy tudatos cselekvés. Abba hagyom a növekedést. Most már nem tudom, nem akarok növekedni, azért nem megy, az
én
megy.
Én abba hagytam egy.
Akkor hagyjuk most, akkor tanulást, tehát már hogy ne. Akarsz hát tanulni, vagy nem akarsz tanulni?
Hát de azt valaki kívülálló akkor mondja, hogy akkor neked tanulni.
Nem. Ez a gyerekek nem is nekik tanulni kell, ő magától megtanulja a magyar nyelvet. Nem mondták is nekik
tanulni. Hát attól függ, hogy hol nő föl az ősérdő kérdés között.
Akkor is megtanul valamit. Akkor nem nyelvet tanul meg, hogy kell fára mászni és ugrálni az egyik ágra a másikra.
Megtanul a lélek korlátok között
létezni. Oké. Okay. Tehát akkor vontsuk mondjuk ketté. Jó, hogy volt ez a kérdés, mert akkor most egy kicsit láthatjuk a lélek kicsártás nélkül. Próbáljuk ezt a definiálni, mit csinál a testtel. Akkor én azt mondanám, hogy két részre vonthatjuk. Egyrészt az életen nagy részében azzal foglalkozik, hogy fönntartsa a testét. És a testi szükségleteit. 95%-ban ezzel foglalkozik. Egyeseknél nem 95, nem csak 92, másoknál 99, másoknál 100, de nagyjából ezzel foglalkozik, hogy fönntartsák. Tehát mivel foglalkozik, hogy meglegyen a betevő falat?
Fenntartsa saját magát.
Így van, tehát egyen, igyon, nem életet éljen, és hát hogyha a nyugati világban meg akar ez még hozzá egy csomó többlet, mit tudom én, még más örömöket, fizikai örömöket, testi örömöket szerezzen magának. Jó, egy kis leegyszerűsítettem, van egy-két szellemi öröm is, de nagyjából ezek a lényegesebb pontok. Aztán mondja, már túl sok mindent van enni, akkor arra figyel, hogy ne legyen túl sokat. De az emberek többségénél ez még nem probléma a világon. Ez az idő nagy részét ezt tölti ki. A másik része pedig azt tölti ki, hogy keres, most ne azt mondjuk, hogy Istent keresi, de keres valami szellemi emelkedettséget. Valahogy egy olyan pontot, amivel felül tud kerekedni ezeken a fizikai korlátokon, amit nevelet.
A Csilla
mondott, hogy felülkerekedjen a fizikai korlátokon. Ez a másik dolog, amit keres. Tehát, és ez tölti ki az életen egy sokkal kisebb hányadát. Vannak, akik ezt nem is tudatosan csinálják, és nem tudnak sehogy, éppen ezért semmilyen örömben nem lelik teljesen részüket, mert nem értik meg, hogy az igazi öröm az, amikor tényleg szellemileg felül tud kerekedni a testén.
Tehát ez
mindenkinél
nem?
Lelkileg, tehát azért van, akinek nem úgy jön ki, hogy Istent keresi, hanem mindig keres valami nagyobb örömet. Nagyobb, mert nem ad semmi nem ad teljes kielégülést a számára a fizikai öröm, mert ő nem csak fizikai test, ha csak fizikai testen, akkor kielégülést adna neki. Egy kutya nem mindig keres még nagyobb csirke darabot, hanem van egyfajta korlátja, de az embernél mindig többet keresünk, mert a lélek keres, csak ez nem mindig tudatosul bennünk. Mi keressük Istent, keressünk valami többet, mint egy fizikai öröm. És akkor ez lehet, hogy lejön a tudományban valakinek a művészetben, de igazán arról van szó, hogy keressük azt, hogy hogyan tudunk felülkerekedni a testünkön. Most, tehát egyesülni valami transzcendenssel, valami végtelennel, ami nem korlátoz minket, mert az evésivás nem élet, ezek korlátoznak bennünket. Örömöt is adnak, de egyben korlátok is a számunkra. Ugye? Ez egy, ennek bizonyos fokig rabjai vagyunk ezeknek a örömöknek. Ezek nélkül nem tudnánk meglenni. Tehát ezek nem egy önként választott örömök, hanem amiknek mi rabjai vagyunk. Viszont a Istenhez való közeledés az ilyesmi most. Szerintem a lélek test nélkül ezt csinálja, leszámítva azt, hogy nincs korlátozva arra, hogy az ideje nagy részét azzal töltse ki, hogy a testet kielégítse, illetve a Istenhez való közeledésben nincs korlátozva arra, hogy a test segítségével közeledjen Istenhez, tehát hogy a testében lévő agyával és szívével és képességeivel, hanem azok nélkül sokkal magasabb fokon tudja ezt nézni, de nincs korlátozva ezekkel. Nem fárad el, mondjuk. Nem fárad el a teste, ami miatt lelassul az agyműködése, és ami miatt az imában mondjuk kevésbé tud koncentrálni, az Istenhez való közeledésben. Mi honnan tudjuk? Hát ezt most el tudnám neked mondani, mit honnan tudunk? Hogy van lélek test nélkül, hogy ezt csinálja?
Hogy a lélek nem fárad el. Hogy a lélek hogyan közeledik akkor Istenhez.
Akkor tisztázzuk, mi ez a lélek. Tisztázzuk, hogy próbáljuk tisztázni, mi ez a lélek. Hát miért fárad el valaki?
Hát meg van egy teljesítő képességének egy határa, gondolom.
De miért van egy teljesítő képességének egy határa?
Mert így vagyunk kitalálva.
De mi? Azt értem, ez világos, de mitől van? Mi az, ami hat te határolja?
Hát a testi képesség.
Hát azért, mert közeg ellenállás. Mert az emésztéshez.
Mert akkor ez mind testi dolog?
Persze.
Ahogy a
József
is mondja, ez mind testi dolog? Ha nem nincs test, akkor nincs fáradtság.
Na de bocsánat.
Te már hallottál, hogy egy matematikai példa elfáradt?
Arra nem, sőt.
De aki kitalálta, az igen.
De azt jelenti, a matematikai példa, ami egy szellemi fogalom, az nem tud elfáradni, mert ez nem ebbe a kategóriába tartozik, ahogy nem tud éhes lenni, megéhezett a matematikai példa. Igen?
Volt egy ilyen blödli, hogy mit csinál a szél, ha nem fúj? Semmi. Na most mi van akkor, hogyha a lélek fönt van, dekkor? Kap egy feladatot, itt van egy test, ebbe belemész, dolog van. Teszed a dolgodat, majd ha, ugye a múltkor
említetted
azt, hogy a rabbi azt mondta, hogy neki az a halottas ágyán sírt. És azért, mert attól tartott, hogy ezentúl nem fog tudni mit tenni. Nagyon jó lett, meg valami olyan
Értem a kérdést. De úgy, hogy elvágtam most, hogy nem hagytam az égmond, csak azért, hogy minden kérdés beleférjen. Tehát, hogy azt mondod, hogy föl tudunk állni egy olyan elképzelést is, hogy a lélek test nélkül nem csinál semmit. Akkor csinál, hogyha van. Akkor van bármi ambíciója, vagy bármi, hogyha a testben van. Ez azért nem stimmel, azért nem tűnik valószínűleg, mert ez azt jelenteni, hogy a lélek egyedüli funkciója a testre korlátozódik. Viszont mi azt látjuk, hogy ez nem így van. Honnan látjuk, hogy nem így van? Abból, hogy a lélek képes felülkerekedni a testen. Vegyünk mondjuk ez az alapvető különbség. Hát képes felülkerekedni a testen, a test vágyain, a test korlátain emberek képesek felülkerekedni. Képesek olyan dolgokat csinálni, amit a test nem lenne képes. Vagy még ők sem lennének képesek, hogyha csak a testre korlátozódna a lélek. Tehát látjuk azt, hogy a lélek többről szól, mint a test éltetése és a test által csinál dolgok csinálása. Ebből tudjuk, hogy a lélek a test nélkül is nem csak létezik, hanem vannak ambíciói. Az ambíció nem olyan értelme, hogy a lélek kigondolja egy nap, hogy most akkor én szólok ennek a másik léleknek, hogy üljünk le kávézni, hanem vannak benne tehát ez egy létező energia, aminek van egy vonzási, és tehát egy valami, ami iránt vonzódik, és amihez kötődik. Ez olyan, hogyha azt mondod, hogy a lélek holdra van téve, vagy ilyen várólistára van téve, amíg nincs test, az körülbelül olyan, mint hogyha azt mondanánk, hogy Isten is várólistára van téve, ha nincs világ. Hasonló. Pillanat, csak hogy a gondolatmenet. Tehát akkor visszatérve, most ugye akkor ezt tudnánk tovább folytatni ezt a beszélgetést, mert jó a téma, hogy ezt tisztázzuk. De most egy pillanatra apróságosan nem volt teljesen világos, amit mondtam, fogadjuk el, hogy a léleknek vannak ambíciói test nélkül is. Akkor viszont nem logikus, hogy minek jó neki az, hogyha ide lejön. De önmagában azt mondjuk, amit te mondattál az előbb, hogy nincsenek, akkor is minek jól neki, hogy ide lejön. Mit nyer azáltal a lélek, hogy lejön ide a testbe? Ez még egyszer, nem azt hallottak szatásnál, amikor lejön ide. Én azt mondja, hogy tapasztalatok. Oké, mire gondolsz, egy kicsit bővebben?
Megéli azt, hogy mi az, hogy korlátok között lenni.
És ez miért jó? De... Milyen tapasztalat az neki?
Én azt gondolom...
Ez úgy, hogy elküldenék az Ovi-ba, hogy megérd milyen buta gyereknek lenni. Vagy már az Ovi ez nem egy jó példa, elküldünk hülyék közé, tudjátok milyen hülyének lenni. Ez nem egy... Nem egy olyan egetrengető tapasztalat. Tehát, hogyha valami korlátoz téged, az miért jó, hogyha te tudod, hogy... Mit ad neked, ha tudod, hogy milyen korlátozottnak lenni? Én nem cáfolom, hogy ez jó, csak szeretném, hogyha kijönne itt a... Mert jó, amit mondasz, kijönne a megoldás itt magunktól.
De amikor az Isten megteremtette az embert, akkor hozzárendelt egy ilyen funkciót.
Milyen funkciót?
Hogy kell neki lelke legyen, mert avval fogja tudni teljesíteni azokat a...
Várj. Én nem azt kérdeztem, hogy miért jó, hogy az emberek van a lelke. Én azt kérdeztem, miért jó a léleknek, ha lejön a testbe?
Na én azt mondtam, hogy az Isten, amikor megteremtette az embert, akkor egy ilyen funkciót adott neki, önálló gondolkodás, választási lehetőség, stb. Ehhez odarendelte a lelkem. Most, hogy miért jó ez neki, ez egy más dolog, de a főnök odarendelte.
Ja, azt akarod mondani ezzel, és ez egy nagyon logikus, hogy a léleknek nem jó. Istennek van ezzel az egészen egy célja, de a léleknek nem jó, neki kifejezetten fájdalom itt a testben lenni, alig várja, mikor lépjen ki ebből az egész buliból, mert ez csak egy küldetés. Ez egy küldetés, neki semmi nem jó. Ő ezt az egészet nem élvezi, csupán küldetés tudatból csinálja, hogy teljesítse a küldetést. Van egy ilyen elgondolás, ezzel egy szerinted miért nem így van?
Hát én szerintem azért nem így van, mert hogy a léleknek... Azáltal lesz jó, mert hogy azon helyzetekben, amikor a lélek a testtel együtt belekeveredik, vagy belekerül, azokon nem csak, hogy is mondjam, tehát nem csak keresztül megy azokon az eseményeken, mint egy öntudatlan valami, hanem azon események által, amelyekbe belekerül, ott a lélek lereagálja azokat az eseményeket, ami történik. És azt gondolom, hogy tehát hadd használjam ezt a szót, hogy kijavítja, tehát folyamatosan azon események kapcsán egy kicsivel mindig jobb ilyen objektumként jön ki abból a helyzetből, mint ahogy belekerült. Tehát azt gondolom, hogy kijavítja magát a lélek folyamatosan a testtel együtt.
Ezekkel a tapasztalatokkal a lélek erősödik.
Igen, miben?
Én nekem.
Egyetértek,
hogy... Hogy egója van, hogy itt... Tehát a többi világban ott érzi a teremtőt a lélek, és azért ebben a világban nem érzi.
Üntetésből jön ide.
Várjál egy pillanat, hagyj mondja végig.
Tehát azt gondolom, hogy itt a lélek az azt tapasztalja meg, hogy milyen, hogy ő nem érzi a teremtőt, hanem hogy egóval létezik.
És ez miért jó neki?
Hát mert ez az önállóság érzése.
És ez, egy kicsit szabadra eresztik rá.
És így önmagától kezdhet közeledni a teremtőhöz, és akkor
Én is így gondolom, hogy elvileg, ahonnan a lélek jön, az a tuti dolog. Visszajövünk ide a Földre, megtapasztalni azt, hogy na milyen jó ott fönt, és ott van a messiás, tehát oda kell nekünk visszajutni. Mert
a messiás az a
szellemű. Tehát igen, szellemű, ez nem fizikai testet fog ülteni a messiást. Én legalábbis így látom, és itt azért vagyunk itt, hogy tudjuk azt, hogy na milyen jó dolog ott lenni.
Uh-huh. Én meg azt szeretném kérdezni, hogy van a Földön X ember, akinek X lelke van. Élünk, meghalunk, a lélek kerül valahova, és hogy vajon ezen az X lelken kívül, ami a Földön van, mint az ember él, van-e más lélek, és hogyha itt egy dolgot elvégzünk, akkor ha azt mondod, hogy más lélek születik újra, más testben születik az a lélek, vagy hogy mondtad, ezt kérdezted, és nem értetek egyet.
De.
Mert azt mondtad, hogy nem ugyanaz a lélek a új testet, hogy akkor ez a folyamat olyan, hogy van. És nyilván egy dologgal születünk, tehát egy lélek kap egy testet, az a test alkalmas valamire, és az a lélek is alkalmas valamire, aminek az eszköz a test.
Okay.
Élünk, meghalunk. Csak a körforgást nem értem, és hogy a többi, aki...
Uh-huh. Jó. Oké, ezt most nem tudjuk megbeszélni a körforgást, mert ez egy külön témakör, hogy tényleg a lélekvándás van, vagy a zsidóság szerint hogy van-e. De tényleg ez egy fontos téma, de most nem tudjuk ezt ilyen... Hát koncentráljunk az elhangzott válasz lehetőségekre. Most hát az nyilván valaki azt úgy érzi, hogy a messiás az szellemi, joga van ehhez, de mi most azt próbáljuk megérteni, hogy a zsidóság miért mondja, hogy ez nem így van. A zsidóság azt mondja, hogy ez nem szellemi a messiás, hanem ez egy fizikai lét, fizikai ember, és aztán a lelkek visszatérnek fizikai testükbe is. Éppen valószínűleg ugyanab miatt, amiatt nem így gondolod, ugyanemiatt most én sem értettem, és te, vagy értettem én persze, csak nem, csak föltettem egy kérdést ezen ezzel a logikával, hogy miért jó az, hogyha visszajön. Ezt akkor nem tudtuk kiboncolni, akkor föltettem egy következő kérdést, köszönöm szépen, hogy egyáltalán miért jó a léleknek, hogy egyáltalán ide kerül. Csak egy több variáció is elhangzott, ami itt visszatérő volt, hogy azért, mert itt tanul a lélek. Ez egy ilyen tanulási folyamat. És akkor volt, aki ezt így elmondta, hogy megtanul korlátozott lenni, azt mondta az Éva, Csilla azt mondta, hogy azért, mert megtanul, milyen az emberek egója van, a léleknek egója van, és így nem érzi az Istent gyakorlatilag, és ez milyen. A József azt mondta, hogy ezzel tanul a lélek, hogy mindig valami hibát elkövet, és akkor abból tanul és fejlődik. És akkor ez mind, ja, ezek mind nagyjából az, ami elfogadunk, csak kicsit még jobban fogjuk definiálni. Amit a Péter mondott, hogy hát lehet, hogy a lélek, hogy is mondtad, hogy a lélek, igen, az egész úgy hangzott az elején, hogy a lélek igazából nem is élvezi ezt az itt. Ez volt az egyik ilyen kérdés, hogy a léleknek voltak ezek, hogy hát itt a léleknek ez nem jó, hogy ő itt van. Ez csupán
nem jó, csak
küldetésben.
Azt mondhat, hogy ha feladat, akkor nem jó.
Hát nem.
Ezt én nem mondtam.
Mert az én kérdés az volt, miért, mit nyer a lélek abban, hogy itt van? Erre te azt mondtad, hogy, vagy mindesképpen te mondtad, vagy nem, lehet egy olyan válasz lehetőség, hogy a lélek nem nyer ebből semmit, hogy nem tér vissza gazdagabban a lélek test nélküli állapotban az itteni élete után, csupán azért van itt, mert ez az ő küldetése. Ezt azért emelem ki ezt az elgondolást, és nem tudom, hogy erre gondoltál pontosan, nem, mert egy ilyen elképzelés van a kabbalisztikus, filozofikus irodalomban, és erre az a válasz, hogy ez azért nem egy eshetőség, mert a léleknél azt látjuk, hogy a lélek annak ellenére, hogy lehet, hogy a lélek, amikor ide kerül, akkor az akarata ellenére kerül ide, tehát hogy ő igazából jobban élvezni, ha nem lenne itt. De amikor már itt van, akkor azt tapasztaljuk, hogy az emberek nem szívesen halnak meg. Hát látjuk, ez a lélek nem kap az első alkalma, hogy innen elhúzzon, hanem itt az ember eléggé ragaszkodik, a lélek ragaszkodik a testhez, és elég nehéz megfosztani a testtől. A Krisna azt mondja, hogy az akaratod ellenére halsz meg. Az emberek többsége, ha csak nincs valami komoly probléma, mentális probléma, akkor az akaratuk ellenére halnak meg. Szeretnek az emberek élni. Tehát ez azt jelenti, hogy a lélek itt valamit mégis kap, amit nagyon értékel. Igaz, hogy ez egy küldetés, ezt is tisztáznunk kéne, hogy mi ez a küldetés. Na, mi ez, amit itt kap? Na most egy kicsit fölgyorsítjuk a beszélgetést.
Nekem majd egy ilyen kérdésem, nem tisztáz, vagy nekem nem tudom, nem tisztázódott, hogy a messiás maga a szó.
Ez azt jelenti, hogy felkent.
De ez minden ember, tehát hogy nem. Tehát hogy mit értesz a messiáson, vagy?
Hát ezt elmondtuk. Messiás, zsidó vezető, aki a világot jó irányba viszi, visszavezeti a zsidókat.
És tehát ez egy valaki?
Egy valaki. Nem Isten fia, nem Isten lánya, nem Isten. Ez egy ember, aki csinálja a dolgokat, jó irányba viszi a világot, és elhozza ezt az érát. A messiási érának nevezünk. Szóval visszatérve, akkor két szintre fogjuk bontani a választ. Az első válasz arra a kérdésre, hogy mit nyer a lélek azáltal, hogy itt van a testben, ez valóban az, amit mondtatok többen is, hogy ez egy olyan küldetés, ami nem egy természetes vagy egy jó állapot a lélek számára, de mint minden ilyen kiküldetés, még a mi világunkban is, világos, hogy mégis tanul belőle valamit, a kiküldött. A lélek számára ez egy nagyon tanulságos küldetés, az evilági élet, aminek bevégeztével valóban gazdagabb lett, mint enélkül az élet nélkül. És ezért, ha nem is túl vonzó számára ez a küldetés, mert csomó korláttal és korlátozással jár, mégis van valami, amit itt nyer, amit mások nem tud. A test nélküli formában nem tud elnyerni. Mi ez? vegyünk egy példát, valakit kiküldenek Etiópiába egy ilyen orvostan hallgatót, hogy ott kiküldetésben legyen egy-két évre, akkor nem egy, tehát ez egy izgalmas küldetés, nem lehet azt mondani, hogy kifejezetten élvezi az ottani körülményeket, mert nagyon korlátozva van minden szempontból. Nincs egyrészt korlátozva, mint ember, másrészt korlátozva, mint az orvosi ellátás szempontjából, tehát nincsenek azok az eszközök meg. Minden szempontból korlátozva van, nem tudná elképzelni az életét így örökre, de ez az egy-két év, ez nagyon tanulságos a számára. Miért? Mert éppen az, hogy távol van a normális környezetétől, ez megerősíti bizonyos dolgokban. Megerősíti erkölcsileg, megerősíti az akarat erejét, megerősíti az orvos szaktudását, mert olyan dolgokkal találkozik, amikkel Európában nem találkoznak. És amikor visszatér Európába, akkor azt mondja, hogy a gyerekek, ez nem volt könnyű, megérte. Mert éppen ez a távolság, éppen ez a kivetetett körülmények voltak azok, amik előre vittek engem, és amik okosabbá és bölcsebbeké tettek. Ugyanezt most képletesen szóval a lélek is elmondhatná, lejön ebbe a testbe, ez egy nagyon korlátozott életforma, minden szempontból. A lélek, amikor megszabad a testtől, akkor valamivel gazdagabb lett. Mivel lett gazdagabb? Olyasmi, amit a Csilla mondott, hogy egy olyan állapotban létezett, amiben Isten nem magától értetődő, sőt, sokkal inkább az ember saját egója magától értetődő, ez a fő centrum, és ő mégis igyekezett itt és ott, lehet, hogy csak nagyon elvétve, Istenhez közeledni, megtalálni a helyes utat, ez megerősi, ez a Istenhez való ragaszkodásának az erősségét, végtelenségét mutatja. Ez olyan, mint amikor az ember megerősödik erkölcsileg, hogy azt mondja, hogy én akkor is kitartottam az erkölcsi normáim mellett, amikor nagyon nehéz helyzetben voltam, és mit tudom. Hasonlóan, itt a léleknél, hogy nem kézenfekvő Isten és az Isten iránti vágyakozás, és ő mégiscsak ezt megteszi, ezek a mint egy próbatétel, ezáltal a lélek kapcsolata Istennel megerősödik. Ezt lehetne így mondani, ugye? Ezt el is fogadnánk, mint válasz. Egy problémánk van, a halottak feltámadása. Ha ez tényleg így van, akkor ez csak egy küldetés, amiből megokosodik úgymond a lélek, nyer valamit a lélek, de minek ide visszajönni? Ez olyan, mint hogyha az orvos tanhallgató azt mondaná, hogy nagyon jó, rossz volt Etiópiában, nagyon kemény volt, tanultam belőle. A végső utam, hogy örökre visszatérhetek Etiópiában. Hát gyerekek, hát ez milyen végső utam? Épp arról szól, hogy ez egy olyan küldetés, ami nehéz. Akkor mi a jutalom abban, hogy te visszatérhetsz? Tehát ez a problémánk, hogy akkor mi az értelme halottak? Itt kell, hogy valami legyen valami, még valami, ami miatt ez nem egyszerűen egy nehéz kiküldetés, amiből aztán nyer az ember. Önmagában van itt valamilyen érték, ami aztán olyan érték, hogy érdemes utána úgy visszajönni, hogy örökké itt valami. Valami, ami annyira vonzó Etiópiában, hogy nem lesz, hogy mindent feladok, és azt fogom lenni az életemet. És mi erre a válasz? A válasz erre az abban rejlik, amiről korábban beszéltünk, amikor a világ teremtésének a céljáról beszéltünk, hogy azt mondtuk, hogy gyakorlatilag a világ teremtésének az a célja, hogy a fizikai, anyagi világ, amiben Isten nem érezhető, hanem ez egy egocentrikus világ, ahogy a Zohár nyelvén a különálló hegyek világa, mert minden entitásnak a saját egója a létezésének a lényege itt ebben a világban, mindenki saját egójában van, és ha az megszűnik, akkor gyakorlatilag is megszűnik, ez az itt a létezésnek a lényege. Ebben a világban mégis behozni és érezhetővé tenni Istent, ez egy fantasztikus dolog, ez az egyesítése a végtelennek és a végesnek. Ez a világ teremtésének a célja, ahogy erről hosszan beszéltünk a második vagy a harmadik óránkon. Akkor gyakorlatilag ezt teszi, ezen munkálkodik a lélek a testben. Amikor a lélek a testben az egocentrikussága ellenére igyekszik jót tenni, a testén keresztül jót tenni, mint eszköz. A testénvel, egyrészt a saját testét legyőzni időnként, és a vágyai legyőzni, vagy változtatni a testi vágyain, változtatni a személyiségén, a saját korlátain nagyon nehéz munkával, de változtatni, magyarul behozni saját, a saját egójába Istent, és megpróbálni az egóját kicsit leüteni, és Istent tenni középpontba. Aztán a körülötte lévő világban, az összes fizikai elemben, amit felhasznál ehhez a munkához, ez az Istenhez való közelvéshez. A pénz, amit megkeres, amit aztán jó cél, nagyon nehezen és nagyon nehéz szívvel, de nem mond róla, és legalábbis részével persze, és ezt jótékonysági célra adja, ezzel megint csak legyőzött magában valamit, és ugyanakkor azt a pénzt, és azt a munkát, amit befektetett abba a pénzbe, azt valahogy megemeli, hogy ne egyszerűen a saját korlátozottsága rabja legyen továbbra is, hanem tényleg ezt a dolgot összekapcsolja az Istenivel. Hát ezen dolgozik az ember. Ezen dolgozik. Ez a kabala nyelvén az elszórt isteni szikrák összegyűjtésén. Azon, hogy, hogy Isten láthatóvá legyen, érezhetővé legyen ebben a világban. Hogy fog egy tehenet, aminek látszok semmi köze Istenhez, és csinál belőle egy imaszíjat, és akkor ott meglétrejött a kapcsolat, tehén és Isten között látható vált a kapcsolat, hogy fogja a pénzét és azt jó célra adja. Hogy az olyan fizikai ösztönös vágyait, mint a nem életre való vágy, azt is valamilyen, vagy az evésre való vágy, azt is valamilyen isteni céllal és hagyjákkal tölti meg, összekapcsolja a fizikait az Istenivel. Erre viszont csak itt van lehetősége. Abban a percben, hogy elhagyja a testét, erre már nincs lehetőség. Ezért sírt a rabja történetben, amit meséltél. Mert vége. Itt ő már nem tud többet hozzáadni. Amit itt csinált, azt megcsinálta, de többet már nem. Mert a lélek test nélkül ezt már nem tudja megtenni. Ott már minden egyértelmű, kézen fekvő. De itt ki tudja ezt használni, és a világ teremtésnek a célját előbb tudja hozni. Hogy gyakorlatilag a messiás az nem más, mint ennek a célnak a kiteljesülése. Az, amit mi itt csinálunk, nemzedékek százai óta, ami nap mint nap verejtéstékes munkával próbálunk erőt venni a saját egónkon, próbáljuk a világot egy jobb irányba vinni, apró-apró lépésekkel fizikai dolgokat szellemire használni, elmondani egy áldást, egy alma megevése előtt, és ezzel azt az almát összekapcsolni Istenhez. Mi ezzel nagyon keményen dolgozunk, ki ugye a maga módján, de a Tóra szerint ennek van egy menetrendje, hogy mit kéne csinálni. Hogy kell ezt csinálni, hogy kell a fizikai dolgokat összekötni Isten, ehhez van az összes micva, és az összes, az az életforma, amit a Tóra előír. Az, hogy ott lenni a világban, de mégis a világot megemelni, és egy szellemi töltéssel elárasztani. Ez a dolog. Van egy probléma. Ezt mi mind nem látjuk. Nem látjuk az eredményét. Hiába teszem én fel a tilint nap, mint nap, nem mondhatom azt, persze belegondolok, akkor ez egy marhából volt, és az a marha úgy nem volt érezhető, hogy olyan kapcsolat Isten, ez a tilint már igen. De nem lehet azt mondani, hogy a világ most láthatóan sokkal jobb lett az elmúlt 2000 évben. Kicsit igen, de ugyanakkor lehet másképp is élni, az is lehet, hogy sokkal rosszabb lett. Szóval nem lehet látni valami drasztikus változást. A zsidók már 3000 éve tartják a micvákat, a nem zsidóknak is, hogy van ez a 7 micva, most már egyre többen tartják azt is. De nem lehet azt mondani, hogy valami drasztikus változás történt, hogy itt a világ hirtelen átfog, most látható, mérhetően jobb lett. De jobb lett. Csak mi ezt nem érezzük. Azért nem, mert ez egy plusz csel, amit Isten beleszült ebbe az egész történetbe, hogy ennek a munkának az eredménye, ez nem annyira egyértelműen érezhető. Miért? Mert ha egyértelműen érezhetetlen lenne, akkor az alapja az egész dolognak, a szabad választás, az megszűnne. Akkor már nem azért, akkor annyira egyértelmű lenne a munkám eredménye, akkor itt nem azért csinál, akkor nem lenne nehéz ez a munka, nem lenne, Isten már nem, az azt jelenti, hogy Isten már nem rejtőzködne. Mert ott az eredmény, hát ezért Isten úgy szervezte ezt meg, hogy ez el legyen rejtve. Nem érezhető. Munkák eredménye. Kabala nyelvén a isteni szikrák, amiket mi összegyűjtünk, félre vannak téve a Acilut szellemi világában egy dobozban. És ott, ebben a dobozban vannak. Mi kell ahhoz, hogy láthatóvá legyen? Az, hogy eljön a messiás. A messiás nem más, mint aki elhúzza a függönyt. De ki került oda? Mi. Saját lábunkon jutottunk el oda. Az olyan, mint hogy te közeledsz egy célponthoz, és azt mondják neked, minden kis lépés, amelyet előre haladt, de egyre közelebb kerülsz. mész, évezedek óta, és nem látod, hogy közel kerültél. Ugyanaz az út, és ugyanilyen. És aztán a legvégén, és teli vagy két tejjel most tényleg, és mindig rá kell bírni, hogy de, pedig már meg még egy lépést, mert te közel kerülsz, meg még egy lépést. De nem látod, hogy közel kerülni. Ugyanazokat a lépéseket megteszed, néha hátra néz egyet-kettőt, néha előre, és nem látod az eredményt. Aztán a végén jön valaki, és elhúz egy függönyt, és azt mondja, hú, tényleg itt vagyok. De ki jutott el oda? Nem a messiás hozott minket oda. Ő csak elhúzza a függönyt. Mi saját magunk jutottunk oda, neki csak az a feladat, hogy abban a percben, hogy oda jutottunk, ő elhúzza előttünk a függönyt, akkor vége annak a játszmának, annak a játékszabálynak, hogy nem látjuk a munkánk eredményét. Ez a messiásnak a lényege, a messiás személyének, és a messiási kornak pedig, ami általában bekövetkezik, az az, hogy eljön az az állapot, amiért dolgozunk. Ez nem egy jutalom. Jó gyerekek voltatok, most akkor itt lesz a messiás. Ez milyen jutalom, ennél sokkal jutalmat is. Ez a dolognak a lényege. Ez a világ teremtésének a céljának a beteljesülése. Az az állapot, ami miatt Isten megteremtette ezt a világot. Akkor ezek szerint most már érthető, hogy ez miért alaphittétele a zsidóságnak. De ez az egésznek a lényege. Ugyanúgy, mint ahogy az egy Isten hit, ugyanúgy ez is ilyen lényege a Tórának és a Tóra parancsoknak, ennélkül az egész elvette az értelmét. Valaki azt, és sajnos ez sokszor még vallásos zsidóban sem tudatosul eléggé, és azt mondja, hát a messiás, hát most, vagy igen, vagy nem, egy, kettő, el lehet egy olyan állapot, amikor valaki azt mondja, hogy találkoztam például valaki, hát vallásos, és minden, és azt mondja, hogy Stromo, tulajdonképpen mindek ez az egész. Tulajdonképpen mi, és miért jó Istenek, hogy felrakom a címén, stb. Akkor igazából ez a dolognak, ezért annyira fontos ez a fogalom, mert a messiás nem csak egyszerűen egy utalom, amit várok, hanem, hogy majd eljön, és akkor megment minden bajból, nem. A bajokból azok, hogy mi legyőzzük ezeket a bajokat, és mi előre jutunk, ha előjutottuk ez a ponthoz, akkor el lesz húzva a függöny, és látjuk, hogy ott van. És ez az egésznek a lényege. Most, hogyha ez így van, ez már egy olyan érték, ami miatt érdemes visszajönni. Mert a lélek test nélkül, ha már egyszer itt volt a testben, akkor is mit tapasztalhat meg? Azt, hogy milyen jó dolog test nélkül, szabad akarat nélkül, egyelőtt az isteni fényben, az isteni vágyakozásban lenni. De ez nem olyan, mint hogyha azt tudja, hogy ő egy olyan helyzetben van, amikor szabad akaratából elkövetett cselekvések által jutott el abba az állapotba, hogy hiába olyan helyzetben és olyan környezetben van, ahol nem természetes dolog Isten, sőt, hanem az ember egója a természetes, mégis eljutott oda, hogy Isten várja a természetesség. Ez olyan, mint mit tudom én, mit tudom én, egy operaház Budapesten, és fölépítenek egy operaházat Afrika közepén. Hát persze, egy sokkal nagyobb dolog az operázat felépíteni egy afrikai kis Zulu faluban, és ott operákat előadni az opera szempontjából. Hát ez egy óriási eredmény, még ott is van opera. Most, ha mi képesek vagyunk ebben a világban elérni azt, hogy Isten érezhető, ez egy sokkal-sokkal nagyobb eredmény, ez egy óriási dolog, mint az, hogy a lélek testnél tudjon ezt megtapasztalja. Úgyhogy a lélek számára ez egy sokkal izgalmasabb dolog. Annyira izgalmas, hogy ezt, ha eljön ez az állapot, akkor a lélek azt mondja, hogy most képletesen beszélek, lélek nem mondja, vagy nem, tehát nem így, csak értek tőle. A lélek azt mondja, hogy hát akkor én visszajövök ide, mert ez sokkal, sokkal jelentősebb és sokkal élvezetesebb dolog, mint amiben én jelenleg vagyok. Mert itt gyakorlatilag az történt, hogy legyőztük a korlátokat. Továbbra is fizikai testben lesz. Továbbra is bizonyos értelemben fizikai korlátai lesznek, de a legnagyobb korlátja nem lesz meg, ez az egocentrikusság, amit nem valamilyen parancsszóra szüntetett meg, hanem saját munkájával, amit ő leért itt 1000 éve, vagy 100 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel ezelőtt, és ez csak ezt nem tudta meg, hogy ő ezt elérte, mert ez a játékszabály része volt, hogy ő nem érezte a munkájának az eredményét. De az ő munkájának az eredménye is benne van abban, hogy ez az állapot beállt. Mert ha ő nem lett volna, akkor nem. És ezért van az, hogy elvileg akkor azok fognak feltámadni, akik ebben a munkában részt vettek. Mert az ő eredményük. Persze mi azt mondjuk, hogy mindenki majd felsz, tehát hogy ez mindenki valamilyen szinten részt vett, de ez a dolognak a lényege, tehát ezért érthető, hogy minek jó a halottak feltámadása, miért ennyire lényeges pontja a zsidóságnak a messiás eljövetele, mert ez nem egyszerűen egy valamilyen jutalom, hanem ez egy célja az egész teremtésnek, és az egész Tórának. Igen.
Kérdeztetek valamit, Rabbi? Hogyha ez így van, és ez így igaz, és miért kételkednék benne?
Nyugodtan.
Számomra ez azt jelenti, hogy mivel hogy ez a zsidók vallása, tehát a zsidóknak jön el a messiás, a zsidóknak jön el ez a Kánoán, vagy nem tudom, minek hívjam ezt a jutalmat. Vagy ez minden földi emberre vonatkozik?
Tessék, minél a zsidónak nem csak itt. Nem, ez a különbség a zsidó vallás a többi között. A zsidók nem gondolják, hogy itt mindenkit meg kéne győzni, hogy ők is legyenek zsidók. De a zsidóság nem gondolja, hogy csak itt a zsidók a sztárcsapat. Csak nekik. A zsidók a sztárcsapat, de az értelme, hogy viccelek. Hát, hogy nem gondolják, hogy csak azok a nyerők, akik zsidók. Hát ez az állapot nem csak a zsidóknak jön el, hanem mindenkinek jön el. Az biztos, hogy a zsidóknak fontos szerepük van ebben az egészben, mert ők lettek kiválasztva arra, hogy a zsidó hit szerint, ezt el lehet fogadni, vagy nem, ezt már mindenki rá van bízva, hogy ezt az utat, vagy ezt az elképzelést, ezt megmutassák, és ebben ennek a történetnek, a küldetésnek a teljesítésében előjárjanak. Példát mutassanak. De ez az állapot, ez mindenkire vonatkozik.
Köszönöm.
Visszatérnék még a saját gondolatomhoz. Tehát az Isten megteremtette a Földet, benne az embereket. És sok egyéb más mellett is egy olyan célt adott nekik, hogy csináljátok meg itt az én lakhelyemet, mert én itt szeretnék lenni. Tehát ez nem gentleman agreement, hogy hát végülis ez egy új part, és egy jó brahi, csináljuk, hát, és egyre ilyenebbek vagyunk, és hát, nem, ez egy célfeladat. Van szabadság jogunk arra, hogy ezt hogyan csináljuk meg, jobbról kerüljük meg, vagy mit tudom, először megcsináljuk az alapot, és utána ezért, vagy először megpróbáljuk a felépítményt, és ráhúzni egy jövőbeni alapra. Tehát ebben van szabadság fogunk, de alapjában véve nekünk van egy célfeladat.
Minden. Ez, amit most elhangoltunk.
Megteremteni azt, hogy a
lakhelyet teremtünk.
Azt mondja, hogy mi szabad akaratunk az egyes embernek szabad akaratunk, hogy ebben részt vesz-e vagy sem. Hát leélheti úgy az életét, hogy nem tesz egy követ se hozzá az épülethez. De ettől még ez nem csak hogy célfeladat, hanem a zsidóság tanítása szerint ez feltétele a világ teremtésének, létezésének. Ezzel a feltétellel jött létre ez a világ. Ez nem úgy volt egy világ, és akkor Isten adott neki egy valamilyen célt, hanem az egész teremtésnek eleve ez volt az elgondolása. Szoif Mase, de már sovat hila, mondjuk a péntek esti imában. A cselekedet vége, a gondolat eleje. Ez azt jelenti, hogy amikor az ember csinál valamit, van egy folyamat, amit látok. Akkor a folyamatnak a végén tudom csak látni, hogy mit gondolt el a gondolat legelején, amikor elkezdett gondolkodni. Mondjuk egy példát. Valakinek van egy olyan vágya, hogy szeretne egy házat. Egy szép házat. És megjelenik a fejében egy ilyen gondolat, hogy ez ilyen ház lenne. Két emeletes, fantasztikus, nagy ablakokkal, és sok fény, óriási nappali, öt hálószoba, aranykilincsek. Hát így elgondolja magát, hogy hogy fog ez a ház kilincs. Most innen kezdődik egy hosszú feladatsor. Ki kell tervezni pontosan, hogy az hogy fog összeállni, hol lesz ez a ház, mennyibe fog kerülni, banki kölcsön, építkezés. Hosszú-hosszú folyamatok, amin még sokáig nem tudjuk, hogy miről van szó. Ott megy az építkezés, akkor mindenki találgat, hogy mi lesz ebben, egy lóistáló lesz, vagy ez egy, vagy mi készül itt, és egyáltalán mi ez a sok rohangálás, miért lett be a bankba, be akarja. Tehát itt ez ezer, és aztán a legrégén amikor elkészül a ház, az utolsó kinincsig, minden azt mondja, ah, ilyenre gondoltam. Akkor az egész folyamat, ami közben volt, az nem mutatja a gondolat elejét, csak a legvége a történetnek mutatja a gondolat elejét. Szerintem a teremtés legesszenciálisabb célját, majd az mutatja el, amit elérünk a teremtés legvégén, amikor létrejön ez az állapot.
És ezek a feltámadt halottak, ezek hogy mondjam? Tehát ez... De aztán újra meghalnak, vagy ez egy örök élet? Vagy úgy képzeljem el, hogy akkor jön egy korszak, amikor szinte minden eddigi ember, aki élt, úgy újra megjelenik, mint egy ilyen búcsú a földtől, vagy hogy?
Nem, mint egy örök találkozás a Földdel. Szerintem minden ember, aki élt, megjelenik,
feltámadnak itt, vagy
azok örökké itt maradnak.
Azok már örökké élnek.
Igen.
És akkor tulajdonképpen minden ember, aki eddig volt.
Igen. Most itt sok gyakorlati kérdést fel lehetne tenni, hogy tudom én. Hogy?
Mindenki pelenkával harkázik.
Miért pelenkával?
Hát miért ne újszülött?
Ha, most persze, hogy lehet pelenkával, de ez egy részletkérdés, hogy pelenkával vagy alsónadrágban. Tehát itt sok kérdés fel lehet tenni, gyakorlati kérdés, hogy most az hogy lesz, amikor föltámad, amikor olyan korú lesz, mint amit, és lesz-e öregedés, nem lesz öregedés, és most mi lesz, és mit lesz. Ezer kérdés fel lehet tenni. Ezekkel nem nagyon szoktunk foglalkozni, tehát ez nincs ilyen szinten kifejtve, hogy ez most egész pontosan hogy lesz. Majd meglátjuk, ennek nincs akkora...
De
az itt az elképzelés, hogy itt ez egy örökélet. Most van egy érdekes dolog, igazából ez az egész téma, ez látható a Ádám és Évánál, ugye mi volt a elképzelés. Látjuk az Ádám és Éva történetét, ha mindenki elolvassa, hogy nagyon több furcsa dolog is fölmerül. Egyik furcsa, ugye az gondolok, hogy megteremtődtek, aztán elkövették ezt a bűnt, és akkor lejöttek itt a... Ott hagyták az édenkertet, és csomó változás következett be. Tehát akkor nézzük végig. Tehát ugye az történt, hogy Isten azt mondta, hogy most már ti meg fogtok halni. Miután ettek a tiltott gyümölcséből, azt mondta, hogy az első változás az, hogy meg fogtok halni. Ez volt a büntetésük. És akkor azt látjuk a Biblia leírja, hogy mit azért még Ádám élt 900 évig. És a következő nemzedékben írja a Biblia, hogy egyre csökkent az életkor. Míg el nem ért a 120 évre, ami a tökéletes élet szimbóluma, amiről a Biblia már akkor megírja, hogy az ember már nem fog örökké élni, hanem most már 120 év lesz az élete. De mégsem azt látjuk, hogy rögtön Ádám 120 évet élt, hanem ő még azért élt 900 évet, tehát még kihúzta ezt a... Ez az egyik. A másik, mi azt mondjuk, az édenkertben voltak. Ez az édenkert, ez valami szellemi dolog, vagy valami fizikai dolog? Az édenkertben mindig valami szellemi. De akkor mi azt mondja, a Tóra leírja, hogy ez a Eufrátesz folyó, meg a Tigris folyó között volt, és ott sok fa volt, és azt mondja, hogy ne egyetek a fákból. Akkor ez nem egy kifejezetten szellemi környezet. Ha ugyanakkor azt nekik, hogy most elküldte őket onnan, most oda megyünk ugye Irak területére, nem látjuk, hogy ott lenne az édenkert, bármennyire is keressük. Ha azra a területre megyünk, amit leértek tovább, nem világos ez az édenkert, ez most mi ez? Most hogy helyezkedett el? Hogy... A harmadik dolog pedig, hogy mi az, hogy a tudásfája, a rossz és a jó tudásának fája, ez mit jelent? És mit jelent az, hogy ők eltakarták, amikor bűnöztek után az első dolgok volt, hogy eltakarják mesztelen testüket. Ugye? De nem világos, hogy ez mit jelent. És itt mi az, tehát amikor Ádám és Éva meg lettek teremtve, akkor majdnem olyan állapotok uralkodtak, mint amit mi várunk akkor, amikor eljön a Messiás. Gyakorlatilag majdnem ugyanaz volt, egy fontos különbsége, hogy azt nem saját erejükből érték el. Hát ott nem a saját egójuk legyőzésével, stb. Érték ezt el. De abból a szempontból ilyen állapot volt, hogy hiába fizikai testben voltak, az ő életük mégis alapvetően az ő életükben egyesült a fizikai és a szellemi. És ezért valóban az édenkertben voltak, de egyben a Földön is voltak. De az édenkert nem volt a Földtől egy elválasztott lét, hanem egyszerre létezett ez a kettő. A bűn által mi történt, a jó és a rossz tudásának a bűn által, igen, még visszatér erre. Tehát egy ilyen állapotban éltek, és ezért örök életűek voltak. Miért? Mert a lélek számára nem jelentett nehézséget az, hogy egy testben van. Mert ez a test nem korlátozta, vagy nem okozott neki olyan fájdalmakat, ami miatt elkívánkozott volna a testből egy ponton, és azt mondtam, hogy jó, hogy most már nincs tovább, hogy megyek. Hanem örökké élt, mert ez nem jelent csak problémát.
Nem volt idő sem akkor.
Hát idő volt. Csak a testnek, a test annyira kifinomult volt, hogy ez nem jelentett problémát. És a harmadik, hogy nem szégyelték mondjuk a messzenségüket, mert nem voltak ilyen típusú. Tehát, hogy mindent a szentség töltött meg, így a messzenség látszva nem ötlött, nem hozott benni bűnös gondolatokat.
Hát a gyerek is hogy élvezi a messzenséget,
nem? Mert nem ilyen világban éltek, tehát a jó és a rossz ilyen szinten teljesen külön vált. Ők nem láttak semmi rosszat ebben, mert ők nem... még nem lettek ezzel az ego rosszal megfertőzve ilyen szempontból. A bűn által viszont az történt, az, hogy ez most hogyan, az a bűn, ez hogy lehetett egyáltalán, ez egy külön kérdés. A bűn által az történt, hogy egyrészt keveredett a jó és a rossz, most már, a fejükben. Minden jóban van egy kis rossz, minden rosszban van egy kis jó, van egy kis bűnös, van egy kis... És ezért mondjuk a test már nem csak egy, mint egy nyitva eszköze jelent meg a szemükben, hanem esetleges bűnös dolgok is töltöttek bennük, illetve az édenkertből kilettek űzve, de fizikailag ugyanott maradtak, csak az édenkert már nem volt érezhető abban a fizikai állapotban, éppen a bűn miatt, mert megromlott úgymond a világ, lesüllyedt a világ a bűn által. És aztán az is történt, hogy, már halandók lettek, mert megint csak a testük is lesüllyedt, és már elviselhetetlen örökké az örökkévalóságig a lélek számára a testben való lét. És ezek azok a dolgok, amik megváltoztak. Mi most azon dolgozunk, hogy ebbe az állapotba visszakerüljünk. Az más kérdés, hogy ez az állapot, ami ezután fog következni, ez még jobb lesz, mint ami Ádám és Éva idején volt, mert ezt a saját akaratunkból értük el. És ez az egészben úgymond predesztinálva is van, tehát az, hogy Ádám és Éva elkövették ezt a bűnt, ezt nyilván szabad akaratukból követték el, de ez valahogy a tervben benne van, mert ezzel adódott meg annak a lehetősége. Szabad akaratodból vétkeztél, és szabad akaratodból tudod ezt jóvá tenni. Oké?
Oké.
Hát... Még annyit szeretek meg, hogy a messiás eljövetelének van valamilyen határidő, ameddig ez megtörténik.
Na, szóval.
Van, csak mindig eltolják, hogy mi van egy kifogás.
A pályázatot kiírtak, és azért.
Hát, ez igen. Zsombor mondja, igazán. Van ilyen hagyomány, hogy a világ 6000 évre, az ember 6000 évre kapta ezt a feladatot, mert hogy a ezer évek azok megfelelnek a hét napjainak, a hét hat munkanapjának, és azért a hetedik években legkésőbb eljön már a messiás. Tehát még van egy 200, az a szombat, igen, azért van még a zsidói szemtől szerintem kicsit több, mint 200.
Mert akármikor megtörténhet, mert akkor legkésőbb.
Elkezdjük nézni, az alap hittételem, amit mondod, az, hogy minden nap várom az eljöveteledet, és ezt már ezer éve mondtam.
És mert ez mit
csinálunk? Már közel nem jön.
Az a történet, hogy van, mert nem tudom jól lenni, de a két szombattal, hogyha a zsidók egymás után két szombattal.
Van ilyesmi, hogy zsidók egymás után két szombattal megtartak, akkor eljön a messiás.
Micsoda?
Ha a zsidók két szombatot egymás után megtartanának, akkor eljön a messiás. Ez ilyen anekdota.
És ott minden zsidó. Tehát a minden igen. Zsidó.
És mit kell teljesíteni? Vagy hogy van az? Szóval nem, hogy tehát mikor tudjuk, hogy...
Mit már kell csinálni? Jó sokat.
Az ember kezdődés.
Hogy?
De az emberke biztos, hogy eljön.
Tuti, ez százalék, nincs pecsét.
Örökkévaló megteremtett.
Jó, most a szombatot kivéve mikor?
Örökkévaló megteremtett a világot, és már úgy teremtett, hogy kitalált, ez az ember kell elfogni, és be fogja építeni.
Hát ne betett a fát is oda.
Nem.
Hát azért az benne volt, nem
úgy tudta. De most azt tudta, hogy az Isten úgy kitalálta, hogy igen, ahogy elhangzott, hogy teremtésnek ez egy... A teremtésnek ez egy alapvető része, hogy eljön a messiás. Hát ez igen, így lett teremtve a világ, ez mindenképp meg be fogta vetkezni. Programozott. Ki lesz ez, meg hogy mit fog eljönni?
Hát valószínűleg igen.
Hogy a mit?
Hogy bűnbe.
Ez egy másik kérdés. Most akkor itt eltértünk az eredeti. Hát a kérdés az, hogy Isten előre tudta, hogy ők fognak az almába lenni? Ez a kérdés? Valószínűleg igen, mert Isten nincs korlátozva időben. Tehát egy valamilyen szinten, igen, Isten számára a jelen, a múlt és a jövő az nem korlát. De hát ez nem nincs oda, ezért nem vagy Isten, hogyha Isten nem jött, ezt érteni, de amíg nem leszel Isten, azt nem lehet. Egy kicsit meg lehet érteni, hogy ez mit jelent, egy pillanat, egyszer. Egy kicsit meg lehet érteni, de nem, tehát azt nem lehet megérteni, mert ez egy olyan korlát, amit mint hogy azt mondod, hogy valaki egyszerre több helyen van. Önnek megérte, hogy egyszerre az önnek több helyen, mert ez egy olyan alapvető korlát a fizikai világnak. De épp ezért ő Isten, hogy mi nem értjük ezeket a dolgokat. Az, hogy benne volt az Isten, ha úgy kérdezte a Zsombor, hogy benne volt-e az isteni tervben, hogy ők esznek a tiltott gyümölcsből, nem mondhatjuk azt, hogy feltétlenül benne volt, mert akkor mégsem lett volna szabad akarat, ugye? És van egy olyan midrás is, hogyha nem pénteken lett a teremtés, már pénteken ettek a tiltott gyümölcsből. És hogyha kivárták volna a szombatot, és addig nem ettek volna, vagy fél nap lett volna, és egy pár óra, akkor már eljött volna a messiás. Tehát volt egy ilyen esetőség is, és akkor azt, amit mi most több ezer éve csinálunk, azt ők egy pár óra alatt megcsinálták.
Meg itt a pár
óra. Akkor nem. De ez valószínűleg miután ez itt történt, ez nem véletlen. Igen.
Kérdezheted?
Igen.
Szeretném kérdezni, hogy és akkor honnan tudjuk, hogy mikor teljesítettük a dolgot, meg mi a dolog? Mert mondtad ezt a szóval.
Így van.
Hát amikor eljön a messiás, akkor egyértelmű ez.
Akkor írunk egy SMS-t.
Hát de mégis
mi egy SMS-t.
Tehát még mindig nem tudom, mert mondtad itt ezt az életkezős dolgot.
Mit kell csinálni, amiket az elhangzott? Hát ez, amit a Tóra mond, ugye az embernek élnie kell.
Na jó, de a dolgodat, de mi a dolgod? Honnan
tetszik? Nem, annak várom parancsolat.
Hát a 280
nem vagy idő, akkor van 7 parancsolat.
Az is éppen elég.
Hát hajtsd.
Én egyet megtaláltam, többiekben.
Ha nem vagy zsidó, akkor kicsit könnyebb dolgod van, akkor elég azt a 7-et megcsinálni.
Hát az a 7 az legalább olyan nehéz biztos, mint az a 613.
Hát pontosan olyan nehéz nem lehet, mert a 613 benne van ez a 7. Akkor matematikailag lehetetlen, hogy a...
Biztos, hogy valami
613, pontos. 7 plusz 606 az egyenlő 7-tel, az nem jön ki. De igen, tehát az a 7 is már egyszer egy gyors használat.
Tehát az túl nagy megkülönböztetés lenne, tehát azért azt nem gondolnám, hogy nem egyforma súlyok a...
Miért ne lehetne
egyforma? Hallgass egy buddhizmust is egy kicsit, azt akkor rendben jönnek ezzel a dolgok.
Miért ne lehetne egyforma?
Pontosan azt mondom, hogy egyforma. Csak kihetetik hozzá az állat.
Jó, annak sem így tetszik.
Azt csak mondom,
hogy... Jó? Köszönöm szépen!